29. fejezet, az ünnepelt tanú. Az eset híre gyorsan szétterjedt a városban, és nagy fölháborodást, valamint rokonszenvet keltett. Mindenki sietett újságolni a nagy hírt, hogy a röszkei komédiának új áldozata van, mégpedig éppen a Piroska apja. Minden szív megesett rajta, pedig senki sem ismerte a városban. Látszik, hogy az emberek inkább jók, mint rosszak, mihelyt semmi káruk vagy hasznuk nincsen abból, hogy milyenek legyenek. Szegény kis Piroska, mondogatták. Először a vőlegényét kaparintják el, most megölik az apját. És a papok mégis azt prédikálják, hogy a világ sorja bölcskerekeken forog. Nagy néptömegek lepték el a Butler-ház környékét, hogy meghallják a részleteket. Alig bírtak áthatolni a sokaság között azok a szolgák és szobalányok, akiktől Eger hölgyei a virágokat küldték a hevenyészet ravatalra. A népsokaság nagy része már a reggeli órákban a Felnémeti utcán hullámzott, és a püspöki palota előtt a mostani Széchenyi utcán nagy zenebonát csapott, mikor Dőri érkezett. Hangos pereátokat ordítottak a jogászok, a csőcselék közül némelyek követ, rögöt dobáltak feléje, aki erre kihúzta a zsebéből a pisztolyt, és vakmerően megfenyegette a sokaságot. Aki engem megüt, az a halál fia. Néhány öregember is ott ácsorgott a boltajtókban, és szanaszét nézte a tömegek háborgását, mert éppen csak olyan szép az, mint mikor a tenger fölborzolódik. Köztük vala Korponai Gábor szenátor uram, aki eképpen szólott körülötte gyűlvén a kisebb rangon valók. Hát nem is a Dőrit kell bántani, hallja kegyelmetek, mert ennek nem ő az oka. Ám bátor, úgy hallom, olyan ember, aki minden rossz lébe belemártja a kanalát. De ez egyszer őt provokálta, Horváth uram. Hát nem ő a hibás. Ami történt, történt. Nem veréb a golyó, aki röptiben is tudja, hogy melyik a tiszta szem, melyik a polyva. Ostoba ólom az, megy bolondjába, mint a cserebogár. Nem Dőri a felelős. Nem, nem, mert ez is a papok pecsenyéje, az ő lelkükön szárad. Ha szent széket tartanak, ha titkos a tanú kihallgatás, miért nem tartják akkor titokban, ami ott mondatot? De hát bletykásak. Nem a papok pletykások, védte a papokat Nagy Mátyásné asszonyom, aki egy font húst vitt haza sárga tulipános tányéron, de megállt vala útközben egy-két okoszóra, csak a szakácsnéik. Fönn az érseki palotában ez alatt csak ugyan Bernát Zsigmondot hallgatták ki elsőnek. Nagy ékes szólással adta elő a Butler idilliét Horváth Piroskával. Lelkében ezzel eltelve érkezett meg röszkére, lehetetlen hát józan ésszel föltenni, hogy Butler akaratával történt volna meg a végzetes esküvő. Galád erőszak volt az egész, hiszen a pap már előre oda volt rendelve, mielőtt még Butler csak egy szót is váltott volna négy szem közt Dőrivel. Este felé hallotta a Butler kétségbeesett kiáltását, s midőn e hangok után rátalált a büntet színhelyére, és benézett a kulcsjukon, amit a pandúrok megengedtek neki. Látta, hogy Dőri erősen fogja a különben is gyenge, törékeny testalkatú Butlert, ki viszont vergődik, igyekszik kezét kiráncigálni, mialatt a pap sietve kötözi a stólával. A szentszéki virágon meglátszott a mai katasztrófa hatása, komoran hallgatagon lehorgasztott fejjel ültek székeiken, mintha az orruk vére folyna. Csak a fiskus tett néhány kérdést. Utikve hát a pap a bizalmas beszélgetés előtt jött oda. Mire magyarázza ezt a tanú? Hogy a pap összejátszott Dőrivel. A motívum nagyon is közelfekvő. Csak kegyeskedjenek egy kicsit gondolkozni, a főtisztelendő urak. Mit ért ez alatt a tanú? Azt értem, felelt Bernát vakmerően, hogyha valamelyik fa hamarabb hoz gyümölcsöt a rendesnél, bizonyosan hamarabb is virágzott a rendesnél. A burnót szelencék csodálatos módon egyszerre kerültek elő a zsebekből. Hát az miként van, hogy Kázsmári és Jeszenka pandúrok nem említették a tanúnak azt a tényét, hogy a kulcsukon benézett, mert egyszerűen megvett tanúk, akik a Dőri hatalmában vannak, és azt vallják, ami annak tetszik. Erre a körülményre még egyszer kihallgatandók, jelentette ki az elnök. Az alabástrom oszlopokon álló lábas óra már elütötte a 12-t, de mert ma később fogott munkához a szentszék, tovább is akarta folytatni, és az érseki hajdu kikiáltotta a tanúk helyiségében, Vidonka József! Semmi felelet, semmi, itt vagyom. Szűcs ügyvéd utána néz a folyosókon, Vidonka, Vidonka, de csak a falak visszhangozzák. Keresik, kutatják, Vidonka nincs sehol. Ez is, az is mondja, 5 perc előtt láttam, hasztalan, nincs Vidonka. A szentszék kénytelen volt megváltoztatni a sorrendet, és a 2 cselédet venni elő, kik a nászéj reggelén az új pár szobájába nyitottak. Pedig ez megint az a bizonyos csiklandozó csemege, melyet az ember akkorra tesz el, mikor jól ki tudja élvezni, nem a mai napra való. Hiszen még hagyján a szentszéknek a cukorkát, végre is meg lehet szopogatni a temetésen is. De Butlerékre volt kellemetlen, hogy Vidonka nem került elő otthon az ebédhez sem. Szőcs ügyvéd tűvé tette ért az egész várost. Nincs, hát nincs, semmi kétség, megszökött. Nyerekbe huszárság! Elő kell keríteni mindenáron, hiszen még ott volt az érseki palotában déltájon, messze nem mehetett azóta. Szétmentek a keresők a szélrózsa minden irányában. Kikutatták a bokros várhegyet, a Hajduhegy erdős oldalát, az Eger folyó füzeseit. Butler egészen letört az új csapás alatt bezárkózott termeibe. Bernát sem mert megindulni a koporsóval, pedig ott állott már indulásra készen a megrakott szénászekér a kocsiszínben, de hát miképpen menjen fáj elé azzal a hírrel, hogy Vidonka megszökött. Hiszen ezzel vége mindennek. Várt hát egész este szürkületig, hogy talán csak megkerítik Vidonkát, de hasztalan, üresen szállingóztak haza a nyomozó huszárok. Akkor aztán este mégis meg kellett indulni a szomorú szekérrel, melyben 4 erős ló volt fogva. Maga Zsiga úrfi fölfeküdt a szekér tetejére az illatos szénára, 2 közönséges szolga lámpákkal mendegélt a szekér előtt, mert az utak rossz karban voltak hevesben, távolról a 8 huszár poroszkált utánuk. Így ment, mendegélt a szekér, senki se gondolta volna, hogy mit visznek rajta. Csak lépést mehettek, a 4 ló ugyan bírta volna a trappot is, de a széna építmény noha ruddal volt egy kicsit leszorítva, nem állja az ilyesmit. Romladozik, szétmálik a kátyúknál, ahol a szekér nagyot zökken, minduntalan körül kell járni a lámpásos embernek. Különben is korom sötét éj volt, a hold sarlója, hiszen kün járt volna, de eltakarták a lassan kúszó, terhes, fekete fellegek. Zsiga úr néha-néha elszundikált, fent egy teknőt vájva magának a szénába, de minduntalan panaszkodott a kátyukra, hogy fölébresztik. Ne sajnálja, ifjú uram, vigasztalták a lámpavivők. Az a jó, bezzeg jobban alszik az a másik, aki alul van. Nem is történt semmi baj, útközben jó éjfélig. Hanem akkor egyszerre rémülten ordít fel az egyik lámpavivő, eldobja a lámpáját, hogy az 1000 darabra törik össze, és ő maga eszeveszetten futni kezd visszafelé. Bernát fölrezzen a szekéren, a másik lámpavivő utána kiált. Hop, hop, istók, hát mi az ördög bajod van? Talán üvegbe léptél, mert a meleg nyári éjben mezitláb volt a lámpavivő. De az nem felel, csak fut-fut irtóztató jajgatással. A másik lámpavivő fejet csóvál, körülnéz, megvilágítja a szekeret, a környéket, de semmit se vesz észre. Zsiga úr leugrik és megállítja a szekeret, hogy bevárják istókot, mert bizonyosan megőrült, de a huszárok majd megfogják, visszahozzák rögtön. Közel is jártak, hogy így megállt a szekér, hallatszott az éji csöndben a lódobogás, majd később az is, hogy istók élénkkel lelkendezve mond el nekik valamit. Megbolondult kent, vagy mi, kiáltá Bernát, amint egészen közel jöttek. Jézus Mária József, csodálkozik ez, hát még élnek! A huszárok egyre nevetgéltek, istók pedig megfogta egyiknek lovakantárját, odalapult a ló mellé, úgy jajgatott fogvacogva. Istenem, Istenem, ó édes Istenem, s folyton vetette magára a keresztet. Ennyi, hát mi lelte? Mi-e? Hát a tekintetes úr kidugta a lábát. Miféle tekintetes úr? Hát a meghalt, tekintetes úr, a Horváth úr. Esküszöm az élő Istenre, láttam a csizmáját, meg a nadrágból is egy darabot. Marha vagy, pirongatta az egyik huszára vén Bordás József. Az ugyan ki nem nyújtja többé a lábát, mert a szegényt én magam zártam le abba a nehéz érckoporsóba ma délelőtt. Bolondság, álmodott kend csillapításiga. Nem én, ifjú uram, megesküszöm a feszületre. Észenlevő ember vagyok, kérem alásson, aki nem ijed meg a maga árnyékától. Három csatába voltam én, hadiggenerálistól van a testimóniumom. Szentírás az, amit én mondok, még azt a helyet is megmutatom, ahonnan a lábát kidugta. Világíts csak oda a szekér hátuljára, Fityingsógor. Fityingsógor odavitta a lámpát. Hát csak ugyan látszott olyan nyílás, bontás, amin kiférhetett volna a kísértett lába. Az egyik huszár erre kirántotta nagy hegykén a kardját, és tréfás hányavetiséggel mondta, no hát majd megszurkálom én egy kicsit azt a kísértetet, ám bár nekem nincsen bizonyítványom a hadiktól, a bátorságról. Ezzel zsip-zsup beleszúrt vagy kétszer a szénába. Tompa nyöszörgés, majd bömbölő ordítás keletkezett a szénában. Mindenki megborzongott, még Bernát hátgerincén is keresztül futott a hideg, a szurkáló huszár meg éppen ilyetten ejtette ki kezéből a kartpengét. Egytől egyik szepegtek, még az egyik ló is, mintha értené a dolgot, fölnyerített vészjóslom, és elkezdett ágaskodni, csak az öreg Bordás nem retirált meg, hanem megpödörinté deres bajszát, és egyenest magát a kísértetet szólította meg harsány hangon, mint valami parlamenter. Hallod-e, lélek? Felszólítlak, atyafiú, szent lélek, Isten nevibe, ha jó járatba vagy. Mondd meg, mit akarsz velünk, ha pedig semmit se akarsz, menj békén a dolgodra, ahová való vagy, mert tüstént beléd lövök a karabéllyal. S csodák csodája, a lélek felelt erre tompa hangon, mely úgy rémlett, mintha messze a föld alól jönne. Ó, jajajaj, nem vagyom én lélek, én csak vagyom a vidonka. Aha, a vidonka. Egyszerre kiderült minden arc, és nevetésre ferdült minden száj. Kedvesebb, mulatságosabb kifejlést kívánni sem lehetett. Az előbbi huszár ugyan röstelte a dolgot. Istók lámpavívő ellenben nagyra volt vele, hogy ugye mégiscsak látta a lábat. De a legjobban Bernát örült, hogy az értékes tanú megkerült végre. Hát búj ki onnan, kiáltá! Nem mondatta magának, kétszer kidugta az egyik lábát, aztán mindjárt a másikat, mire az egész testével kicsúszott, mint a giliszta. Én vagyok, de valaki megszúrta engem. Tudod-e, hogy egész nap kerestünk? Hát hogyan kerültél oda, te szerencsétlen? Habozott egy percig az igazat, mondja, végre ezeket mondta vállát vonogatva. Hát csak úgy, a mulatság véget. Gondoltam, egy kicsit kikocsikázok magamat. Még az én szívem is hánykolódta, hogy kellene az én mámikámat megnézni mándokon. Szekér éppen oda fogja menni, hát bújtam kocsiba bele. De Isten csodája, hogy meg nem fultál a széna alatt. Hát most se értem a dolgot, hogy lehetett az, honnan kaptad a levegőt? Nevetett vidonkát, hiába hívják engem ezermester. Béresek mondták délelőtt, nemzetes uram adja tanácsot, hogy csináljuk a szekért. Mondok béreseknek, megcsinálom én. Ha betettük a koporsót elől kocsiba, de azonban hátulra kocsiba tettem két zsákot, kiben van a zab, a két zsákok közt maradja egy lyuk, abba éppen befér a vidonka. Mert karcsú, kocsideszkán alul nyílás van luk, mint mikor kutya kiharapja nadrágból egy darabot. Ha már most a vidonka fekszik hasra, a két zsákok közt szívhatja alulról levegőt, meg láthatja utat is, ha van nappal. De hát akkor miért dugtad ki az imént a lábadat? Kíváncsiskodik Bernát. Bizonyosan el akartál szökni. Á, dehogy, mladi pán! Eszembe jutottak a tanú kihallgatások egerbe. Mondok, baj lesz, vidonka, baj lesz. Tekintetes fájúr megnyúzza téged. Eredj te csak vissza. Hát ezért dugtam enyém lábamat. Én magam is azt akarom, de indulj rögtön. Van valami ennivaló veled? És velem volt tarisznya, egy kis sonkacska, meg kenyír. És ezzel benyúlt a széna alatti barlangjába, és kihúzta onnan a tarisznyát. Isten áldja meg, mladi pán, imá megyek is, megyek. Ó, vidonka, nem oda, Buda. Két huszár is veled megy. hogy valami bajod ne történjék az úton. Vegyen valakit maga mellé, öreg Bordás bácsi, és úgy vigyázzanak rá, mint a két szemük fényére, vagy még jobban. Erre ijedt csak meg igazán Vidonka. Eleinte henceget, hogy így, meg úgy, egyedül akar menni, nem gyerekkő, de férfi, aki a pokol túlsó fél, de amikor aztán észrevette, hogy a huszár kíséret nem pusztán dísz, a földhöz vágta magát, sírt, könyörgött, zsiguskámnak, szívemnek nevezte Bernátot, csak hagyja őt inkább a világba bujdosni, mert őt a Dőri okvetlenül meglövi, ha vallomást tesz, mikor még ilyen nagy urat is meglőtt, mint a horvát, hát ne kívánják az ő halálát, mert mit fog csinálni azután a szerencsétlen özvegy Katuska? Hasztalan esengett, nem volt irgalom, a két huszár közrevette, és kegyetlenül visszakísérte Egerbe, mint egy delikvenst. Igaz ellenben, hogy egyébként megadták neki a külső tiszteletet, szólítván őt folyton nemzet és úrnak. Reggel aztán volt nagy öröm a Butler palotában, hogy megkerült, de volt nagy parádé is, míg elbírták vinni az érseki palotába. Sok rábeszélésre csak olyan föltétel alatt volt hajlandó menni, ha zárt hintóban viszik, és két fölfegyverzett huszár ül jobbról-balról mellette, akik soha el nem hagyják, csak midőn a kihallgatási terembe lép, ott azután bevárják, közreveszik, hogy a testvére senki se férhessen, visszakísérik a hintóra, és meg se állnak vele csak bozoson, átadván őt a szépséges Katuskának, aki azóta már bizonyosan kísírta a két bársonynézésű szemét utána való aggodalmában. Úgy is történt, de vitték legyen bármekkora fénnyel nemzetes uramat. Ez volt életének legborzasztóbb napja. Reszketett, mint a kocsonya az egész úton, mintha a vesztőhelyre kísérnék. Mikor azonban már benn volt a szentszéki tagok előtt, csodálatos módon elszánta magát, ebaz élet, makatronf, stacára, hogy egész éjjel nem aludt, és a vállán meg volt sebesítve, olyan bátor vallomást tett, a Dőri által rendelt emelőgépről, annak készítéséről, alkalmazásáról és eltüntetéséről, valamint ama kísérletekről is, hogy Dőri őt pénzbeli ígéretekkel külső országokba idegen név alá kívánta rejteni, hogy a kanonokoknak ég felé merett minden hajaszála. Milyen új szenzáció volt ez megint. Az egész város föllélegzett a vallomásra. Ez volt a döntő fejszecsapás, mondták, most már mehetnek Dőriék a pokolba, győzött Butler. Minden ember Vidonkáról beszélt. Ő volt úgymond ez a kis gombostű, mely a hazugságok fölfújt nagy hólyagát átszúrta. Nevezetes ember lett egy csapásra. Estélig két piktor kereste, mert az érseki udvar körül mindig lebzselt egy csomó festékrontó, hogy az arcképét lefessék, a helybeli lelkes hölgyek valamelyik uzsonna mellett egy babérkoszorút kötöttek hamarjában és küldték neki, de az már nem találta meg, akkor ő már túl volt Ungombergen, azaz, hogy éppen Ung felé robogott, fegyveres fedezet alatt. Meg lehet, ha itt marad, estére fáklyás zenét is kapott volna a jogászoktól, de hát az igazi érdem szerény és Vidonka elutazott. Négy parádés ló vitte, mint egy herceget, alázatosan köszöngettek a szembejövők, s a kerekek egész úton vidoran dübörögték, Katuska, Katuska, Katuska.